Először az elektromágneses és terekkel, hát szóval néhány ilyen a fél évre vonatkozó dolgot szeretnék mondani, de őszintén szólva a követelmi rendszerről nem tudok önöknek nagyon pontos felvilágosítást adni, a tanszék honlapján ezt nagyon részletesen megtalálják. Én inkább az alkalmazott segédanyagok, tehát jegyzetek és könyvekre szeretném a figyelmüket fölhívni. Tehát az alábbi könyvek, illetve jegyzetek használhatók az anyag tanulásához. Első helyen említem Zombori elektromágneses terek. Ez egy elektronikus könyv. Elérhető a tanszékhol a műszaki kiadó. Elérhető a tanszék honlapján az alábbi elérési úton, oktatás, BSC képzés, letöltések, jegyzetek, segédletek. A következő, amit javasolni tudok, bár ez természetesen ez nem érhető el, nem kapható pillanatnyilag, ez a Fodor professzornak a jegyzete. Tehát Fodor, címe ugyancsak elektromágneses terek. Ez jegyzet. Műegyetemi kiadó. És hát végül fölírom a figyelmüket, ami könyvvárosi forgalomban szintén nem kapható, de a központi könyvtárban nagyon sok példány rendelkezésükre áll. Ez pedig Simonyi villamosságtan. Tehát fölírom a figyelmüket, nem elméleti villamosságtan, hanem simán villamosságtan, mert van egy elméleti villamosságtan is. Az alapokat ebből tudják igazán megtanulni, meg a fizikai képet. Nagyon sok szép ábra van benne, én szerintem a megértés nagyon segíti. Én ezt a könyvet nagyon szerettem, én ezen nőttem föl, ezen tanultam. Tehát mindenképpen ajánlom önöknek. Villamosságtan, akadémiai kiadó. Hát kollégák, önöket nem kell itten különösebben rémizgetni azzal, hogy a tárgy, meg hogy tanuljanak. Én szerintem egyetlen dologra azért a figyelmüket fölhívnám, hogy most először van lehetőség, hogy gyakorlat, kis csoportos gyakorlat áll a rendelkezésükre, használják ki az időt. A fél év közbeni önálló feladat megoldása az nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az anyagot igazán megértsék. Hát ezek után én most akkor bele is vágnék. Az első fejezetnek a címe az nagyjából a fizikába tanultaknak egy összefoglalása lesz, és pedig ennek az a címe, hogy alapvető összefüggések. Kollégák, minden elektromágneses jelenségnek az oka az, hogy bizonyos elemi részecskék töltéssel rendelkeznek. Tehát ha belegondolnak, ez egy nagyon-nagyon általános kijelentés, és ha belegondolnak, mégis igaz, ugye, mert a töltéssel rendelkező részecskék mozgására köszönhetjük az áramot is. És ha az áramra gondolnak, és a töltésre így együtt, akkor rögtön látszik, hogy mindenféle mágneses tér, villamos térnek a keltése, az antennában is áramot vezetünk. Tehát ez egy nagyon általános kijelentés, és tulajdonképpen szép az, hogy a dolog ennyire egyetlen alapelvre vezethető vissza. Tehát minden elektromágneses jelenség oka, hogy egyes elemi részecskéknek elektromos töltése van. Ugye többféle töltés van, tehát kezdjük akkor a töltés fogalmával. Töltés. Talán ezt is érdemes feljegyezni. Tehát minden elektromágneses jelenség oka az, hogy bizonyos elektronnak negatív töltése, protonnak pozitív töltése, pozitronnak pozitív töltése, tehát részecskéknek töltése van. Kétféle töltés létezik a természetben, pozitív és negatív, és hát a töltés fogalmát, mint olyat, azt nem lehet visszavezetni semmire. El kell fogadnunk, mint az anyagnak a tulajdonságát. Ugyanúgy, mint hogy az anyagnak van tömege, és ha meggondolják, ezt a tömeg dolgot se értjük sokkal jobban, csak talán jobban megszoktuk egy kicsit, mint a töltés fogalmát. Ez egy olyan tulajdonság az anyagnak, amit el kell fogadnunk, és amit tovább magyarázni nem lehet. Tehát a töltés minden elektromágneses jelenségnek az oka. Kétféle töltés van, mert előjellel különböztethetünk meg. A töltések összehasonlítása erőhatás révén lehetséges, és hát az ide vonatkozó erőtörvény, amit örök jól ismernek, a Coulomb törvény, ami így szól, hogy 1 per 4 pi epsilon, Q1, Q2, abszolút érték, R1, 2 négyzet. Ja, akkor elnézést, ez a fölülhúzás, ez fölösleges volt, mert itt csak az erő abszolút értékét határozzuk meg. Tehát azért is van itt az abszolút értékjel, mert a töltések előjelével most nem törődünk, lehet vonzó vagy taszító erő, és ezért tesszük ki az abszolút érték jelet, tehát ilyen módon ennek az erőnek csak a nagyságát kapjuk meg. Hát ez a törvény, a Coulomb törvény, amit örök jól ismernek. A Coulomb törvényben szereplő epsilon null tulajdonképpen mértékrendszer függő valami, úgy nevezzük, hogy a vákuum permittivitása, tehát ezt nem írom föl külön, a vákuum, a fölírom mégis, a vákuum permittivitása, ennek az értéke az MKS rendszerben 8,854 × 10^-12, és hogyha kiszámítják itt az ismert egységekből, akkor kiderül, hogy a mértékegysége amper szekundum per voltméter. Hát kollégák, furcsa lehet az, hogy a vákumnak ilyen permittivitást tulajdonítunk, ez nagyon a mértékrendszerből következik, de azért nem is szabad ezt olyan nagyon meglepődéssel fogadnunk, ha arra gondolunk, hogy a vákumban állandó elektromágneses fluktuáció van, tehát nem úgy hívunk, hogy vákumfluktuáció. Tehát egy pici elektromágneses rezgés, aminek az okát nem tudjuk, ez a világegyetemben, a vákumban mindenütt jelen van. Ezt hívjuk úgy, hogy vákumfluktuáció, ami tulajdonképpen egy a határozatlansági relációnak a következménye, tehát a két fluktuáció szorzatának egy bizonyos mennyiségnél nagyobbnak kell lenni. Tehát arra gondolok, hogy a vákumban fluktuáció van, akkor elfogadhatjuk azt is, hogy a vákumnak permittivitása van. Tehát ez a törvény, a Coulomb törvény. Hát amit tudják, a töltésnek a mértékegysége az Coulomb, éppen a szerző alapján elnevezve, vagy, ahogy ezt látni fogjuk, a töltés és az áram közötti kapcsolat alapján, mondjuk a Coulomb az amper szekundum. Tudjuk, az áram az időegység alatt átáramló töltés, tehát az I-nek a dimenzió, az töltés dimenzió, osztva szekundummal. Azért érdekes dolog ez, hogy ennél a táblánál valahogy létráról kellene teljes kihasználtságot elérni, mert ezzel a legfőső sort azt nem nagyon lehet. Na most következne a töltésfajták, tehát az a következő pontunk. A térben elosztó töltést térbeli töltéssűrűségével jellemezzük, és ezt a következőképpen lehet meghatározni. Róval jelöljük, tehát kis róbetűvel, és egy kis térfogatban helyet foglaló összes töltés, ha a térfogattal elosztjuk. Tehát az egységi térfogatra vonatkozó töltés. Na most érdekes kollégák ez, hogy is kell ezt a számítást mondjuk elvégezni, vagy mérést elvégezni, erre azt szoktunk mondani, hogy ennek a térfogatnak makroszkopikusan kicsinek kell lenni, de mikroszkopikusan viszont nagynak, hogy elég sok elektron, tehát elég sok elemi töltés legyen még benne. Makroszkopikusan azért kell kicsinek lenni, hogy azt a bizonyos töltés eloszlást, azt jól fel tudjuk térképezni, tehát hogy elég finoman, részletesen végig tudjunk haladni a térbe ezen a töltésen. Ilyen módon tehát ennek a töltésfajtának a dimenziója, tehát a rónak a dimenziója, ahogy láttuk, az amper szekundum per köbméter, térfogat egységre első töltés, és a neve térbeli töltéssűrűség. Kollégák, a közönséges sűrűség fogalomhoz nagyon hasonlatos, tehát a tömegeloszlással kapcsolatosan bevezetjük a sűrűség fogalmat, az is úgy van definiálva, mint a térfogat egység belső tömeg, és ezt a térfogatot elég kicsinek kell venni, hogy ugye makroszkopikusan, tehát nagy léptékben ott már konstans legyen a sűrűség, ellenben mikroszkopikusnak elég sok tömegpont szerepeljen ebbe a térfogatba. Hát ez a térbeli töltéssűrűség. Most a következő töltésfajtánk az, amit szigmával jelölünk, és ami viszont a felületegységre eső töltés. Ugye gyakran előfordul, főleg elektródáknál, hogy a töltés az elektróda felületén helyezkedik el. Persze ez is alapjában éve térbeli töltés, csak egy nagyon vékony rétegbe. De ez a réteg annyira vékony, hogy célszerű úgy felfognunk, hogy ez magán a felületen helyezkedik el, mindenféle másik dimenzió kiterjedés nélkül. Látjuk tehát, hogy ennek a felületi töltéssűrűségnek a dimenziója az amper szekundum per négyzetméter, és a neve tehát az, hogy felületi töltéssűrűség. Hát igen, gyakran minden elektródás feladatnál ez a felületi töltéssűrűség szerepet játszik. Hát tudják, hogy az elektródán a töltés az az elektródának a felületén foglal helyet, a felületi töltéssűrűség formájában. És végül van a kis Q-val jelzett töltéssűrűség, ami viszont egy vonalon, a görbevonal is lehet természetesen, tehát valamilyen vonalon eloszló töltést jellemez. Itt viszont az vonal hosszra kell vonatkoztatni a töltést, tehát itt is olyan, addig finomítjuk a felosztást, még makroszkopikusan már konstans, egy ilyen DL hosszúságú szakaszban, és akkor itt képezzük az ott lévő töltésnek és ennek a hossznak a hányadosát. Látjuk, hogy a dimenziója az amper szekundum per méter. Tehát ennek a neve vonalmenti töltéssűrűség. A kollégák ezeket a fogalmakat mind ismerik fizikából, és én főleg azért kell végigmennünk rajta, mert a jelöléseink nem mindenütt egyeznek meg. Például úgy emlékszem, hogy talán ezt omegával, vagy valamelyiket a kettő közül, mint a kis omegával jelölnék. Tehát az egyben a mi jelöléseinknek megismerésére is szolgál, hogy így átszaladunk ezeken a töltés mennyiségeken. Na, hát akkor ennyit a töltésekről, amit tehát most nagyra becsülünk, mint minden elektromágneses jelenségnek az okát. és akkor következzen az áram. Az áram. A kolléga észlelni tudja, hogy működik most a mikrofon? Működik. Működik a mikrofon?
Jó. Jobban fogok vigyázni, illetve erre majd valami masnit kötünk, vagy valami.
Tehát az áram az a töltések mozgását jelenti, hát mint fizikai kép. Tulajdonképpen időegység alatt egy keresztmetszeten áthaladó töltésmennyiség szolgálhat az áramnak a jellemzése vagy leírására. Most áramok összehasonlítást ugyancsak az erőhatás alapján teszünk, tehát gondolják meg, hogy tulajdonképpen ennek a formulának a párját fogom most fölírni. Tehát az erő az egyenlő egy per két píszer, ja, mű null itt van a számlálóban mégiscsak, I egyszer I kettő, itt is az abszolút érték jelet ki kell tenni, azt jelenti, hogy az irányukkal most nem törődünk, tehát azt, hogy ez vonzó vagy taszító erő-e, D, és akkor itt pedig van egy L. Na, erre talán már egy kicsit többet kell beszélni, bár úgy tudom, hogy ezt is ismerik. És pedig itt a következőről van szó. Van két párhuzamos áramvezetőnk, az egyikbe folyik I egy, és a másikban folyik I2 áram. A köztük lévő távolság az a D, és ez a formula elhosszúságú szakasznak az erőhatását adja meg. A mű null az a vákumnak a permeabilitása. Mégiscsak a nevezőben van az a mű null, és nagyon áldom az eszemet, hogy leírtam itt mindent. Érdekes. Ha az ember egy gondolatba levezeti ezt a formulát, hogy itt arról van szó, hogy a hosszú egyenes vezető mágneses tere, az I per 2 pi szer D tőle D távolságra, és itt B-t kell kiszámítani, tehát ez a mű null, ez mégiscsak itt van, elég bátor vagyok ahhoz, hogy a papíromat meghazudtoljam most. Szóval ennek a mű nullnak a számlálóba kell lenni, úgy érzem. Tehát ezt amperféle törvénynek nevezik, amper sok mérés alapján mutatta ki. Az áramerősségnek az egysége, az MKS egysége, az pedig az amper. És akkor folytassuk az áramfajtáknak a felsorolásával. Tehát következzenek az áramfajták. Egy drótba bezárt áramot, ugye azt vonalszerű áramnak nevezünk, az aztán tekereghet akárhogy. Tehát ide jön mellé, hogy így, ezt nagyon könnyű megvalósítani úgy, hogy az ember egy dróton vezet, egy húzallon vezet, vezetéken vezet áramot, hogy kicsit precízebben fogalmazzunk. Tehát egy húzallon vezetünk áramot, és ezt akárhogy forgathatjuk. Ugye ezt az áramot úgy hívjuk, hogy vonalszerű. Vonalas, azt is tudtuk néha, hogy tudják, hogy a vonalas az azt jelenti, hogy valamilyen eszme iránt erősen elkötelezett, tehát ez a vonalas szó egy kicsit kétértelmű, de szokás azt mondani, hogy vonalas vezető, vonalszerű vezető, vagy vezeték, az képes ilyen áramot vezetni. Tehát ez a vonalszerű áram. Na most van aztán egy olyan, érdekes módon ez felel meg a ponttöltésnek, ugye, ahol egyszerűen egy kút írunk, és nincs semmiféle per köbméter, meg per négyzetméter, hanem egyszerűen egy ponttöltésnek az erősségét, azt egyszerűen Q amperszekundum, vagy kulomb jellemzi. Ugyanúgy, hogy ezt az árama jellemzi. A most következő áramfajták, azok egy kicsit már eltérőek. Tehát az egyik, az a térbeli áramsűrűség. Úgy képzeljük el, töltött részecskék mozognak, de azok a tér minden irányába, tehát tulajdonképpen háromdimenziós mozgást végeznek. Úgyhogy ezt az áramsűrűséggel jellemezzük. Előre ideírom, bár még nem definiáltam. Tehát ezt az áramsűrűséggel jellemezzük. És az áramsűrűséget a következőképpen lehet meghatározni. Az áramsűrűség az áramlás irányára merőlegesen felvett kis felület, az rajta áthajadó összes áramot delta I-vel jelöljük, ennek a felületnek a nagysága pedig delta A. Tehát delta I per delta A. Úgyhogy az a felületre merőleges, az áram folyás irányára merőlegesen felvett, inkább kezdjük úgy, felvesszük a felületet, és a rajta merőlegesen átfolyó áram, vagy azt jelenti, hogy a felületet az áramszára merőlegesen kell felvenni, és a rajta átfolyó összes áram delta I, és ezt a delta I-t kell a felület nagyságával elosztani. Ugye a tovább egyenlőség nincs, ennek a dimenziója szemmel láthatólag amper per négyzetméter. Tehát ez a térbeli áramsűrűség. Aztán van egy nagyon érdekes, és önök által talán kevésbé, vagy addig egyáltalán nem ismert harmadik fajta áramsűrűség. Képzeljünk el egy vezető tömböt, tehát ez valamilyen vezető anyagból készült tömb, ahol a felületen folyik az áram. Csak a felületen. Kúszik, ez egy nagyon jó kifejezés erre, tehát mintha a felületen ez az áram úgy kúszna kizárólag. De most ennek a jellemzésére pedig ugyancsak felveszünk itt egy vonaldarabot, aminek a hosszát delta L-el jelöljük. Tehát ez a delta L, delta S, bocsánat, delta S, kis S. Tehát ennek a vonaldarabnak a hossza, ugye most az a helyzet, hogy ahogy az áramot nézzük, az egy görbén folyik keresztül. Ebben az esetben az áram, összáramot úgy lehet kiszámítani, hogy egy felületen átfolyó áramot kell kiszámítani. Ha eleben kúszik az áram egy felületen, akkor az összes áramot úgy lehet kiszámítani, hogy egy görben szakaszon átfolyó áramot nézzük meg. Jó, tehát ennek a mérete ds, és akkor nagy k-val jelöljük ezt a hányadost, ami az itt átfolyó összes áram osztva ennek az ív darabnak, vagy vonal darabnak a hosszával. Ezt nevezzük, ja, bocsánat kollégák, nem írtam föl szövegbe, ide írjuk föl azt, hogy térbeli áramsűrűség. És ez a fogalom, ez pedig a felületi áramsűrűség. Látjuk, hogy a dimenziója amper per méter. Előre bocsájtom, ugyanaz a dimenziója, mint a mágneses térerősségnek, és ennek meg is lesz a maga szerepe. Hát egy nagyon, nagyon markánsan fogjuk látni, hogy van olyan eset, hogy a mágneses térerősség ezzel a felületi áramsűrűséggel megegyezik. Jó, ne felejtsük akkor a nevét fölírni. Tehát a neve felületi áramsűrűség. Na most érdekes dolog az, hogyha itt, mert felület elem esetén, ugye ennek a felületi normálisa, az merőleges a felület darabra, ezt önök jól ismerik, talán kevésbé ismerik a dolgot így két dimenzióba, amikor is, hogyha egy vonaldarabon átfolyó áramot akarjuk összegezni, akkor a vonaldarabra merőleges normális vektort kell figyelembe venni, vagyis az összes áram, ami átfolyik egy ilyen DS hosszúságú vonaldarabon, azt úgy lehet megkapni, hogy a felületi áramszűrűséget megszorozzuk a DS-sel, és megszorozzuk a DS-re merőleges egységvektorral, tehát a normális vektorral. Hát ha ide kellene ezt valahova bejelölni, tehát itt látjuk, hogy a normális vektor az ennek a DS hosszúságú szakaszra húzott merőleges. Ugye ilyen módon azt érjük el, hogy a felületi áramsűrűségnek csak a merőleges komponensát, mert ténylegesen csak annyi folyik át, tehát annak csak a merőleges komponensét számítjuk ki, ezáltal, hogy a felületi áramsűrűség és a normális egységvektornak a skalárszorzatát képezzük. Hát kollégák, talán annyit még, és ez ide kívánkozik, akkor ez mégiscsak ezt a táblát le kell, egy kicsit vissza kell tekernem ismét. Hogy lehet összáramot kiszámítani a térbeli áramsűrűségből? Tehát ha ezek után egy felületen átfolyó áramot akarjuk megkapni, azt az áramot úgy kaphatjuk meg, hogy integráljuk a felületre a J-nek és a DA-nak a skaláris szorzatát. Hát most kollégák, kezdjünk ismerkedni ezzel, mert ezt meg kell szoknunk, ezeket a furcsa, ezeket a felületi és vonalintegrálokat, és főleg azt, hogy miért szerepel ezekben mindig két mennyiségnek a skalár szorzata. Hát itt most a következőt láthatják, hogy ha mondjuk az áramsűrűség, ez a térbeli áramsűrűség így folyik, és önök arra kíváncsiak, hogy egy ferdén berakott lapon mennyi az átfolyó áram, akkor a következőt mondhatjuk. Mivel ennek a bontsuk föl az áramsűrűséget két komponensre, tehát itt van az áramsűrűség, az egyik komponens az a felületbe esik, és a másik komponens a felületre merőleges. Tehát kvázi ezzel, úgyhogy ez maga az áramsűrűség, ez az áramsűrűségnek a felületre merőleges komponense, ez pedig az áramsűrűségnek a T-vel jelzem, a tangenciális komponense. Tehát kvázi ez azt jelenti, hogy mintha az áramnak egy része ugye a lappal párhuzamosan eláramlana, érintőlegesen mellette, ez nem folyik át a felületen, csak annyi folyik át, amennyi a normális komponensnek felel meg. Jön az áram, víznél ugyanígy lehetne elképzelni, ugye a víznek az egy része párhuzamosan folyik erre, és egy része pedig merőlegesen. Ebből látják, hogy mi a szerepe ennek a skalár szorzatnak, hiszen a DA felületelem az normális irányú. Úgyhogy tulajdonképpen itt az áramsűrűségnek a normális irányú komponensét számítjuk ki, ami az áthaladás szempontjából egyedül lényeges. Tehát ezért szerepel skalár szorzat az összáram kiszámításánál. Hát kollégák, miután foglalkoztunk a töltéssel és az árammal, most vizsgáljuk meg az áram-töltés kapcsolatot. Ameddig az áram egy zárt vezetőbe folyik, tehát egy önmagába visszatérő zárt vonalba, addig azt mondhatjuk, hogy az áramnak egy tetszőleges zárt felületre vett integrálja az zérus. Ugye képzeljék el, jön egy drót ide be, itt bemegy ennek a zárt felületnek a belsejébe, ezt szaggatottan ábrázolom, a bent töltött részt, aztán kijön, és itt folytatódik az egész, itt valamilyen feszültség forrás, meghajtja, hát ha az ellenállása ennek a drótnak véges nagy, tehát nem következik ebből egy végtelen áramsűrűség, akkor rakhatunk ide egy feszültségforrást, és hát aztán így záródik az egész kör, tehát ez egy UV. Írjuk ide, hogy I áram folyik befele, és itten I áram folyik kifelé. Tehát ebben a példában azt látjuk, hogy ez egy zárt felület. Az áramsűrűségnek a zárt felületre vett integrálja zérussal egyenlő. Tehát ha összeszámoljuk az összes áramot, ami ebbe a zárt felületbe befolyik, akkor az zérus lesz. Miért? Tehát persze a kifele folyás ilyenkor negatív előjelű. Inkább vegyük fordítva. A normális a zárt felületnek kifelé mutat, tehát ahol az áram és a normális ellenkező irányú, az negatív járulékot fog adni ehhez a felületintegrálhoz, és ahol viszont az áramirány és a kifelé mutató normális megegyezik, ott pozitív járulékot. Úgyhogy hát láthatják önök, hogy a kettő az kompenzálja ilyen esetben, amikor ez egy kicsi felület, I áram itt is, I áram ott is, tehát ezek kompenzálják egymást. Na de más a helyzet akkor, hogyha az áramkört úgy alakítjuk ki, hogy egy kondenzátorlemezbe végződik. Persze ennek a kondenzátorlemeznek a párját is meg kell rajzolnunk, és az áramkört most ugyancsak egy feszültségforrással zárjuk. De ez most, vagy rögtön felrajzolom az idődiagramját is, ez most, ha azt akarjuk, hogy ebbe az áramkörbe áram folyjon, akkor természetesen ezt önök tudják jelek is rendszerekből, vagy igen, nem. Mi is a tárgynak a neve pillanatnyilag jelek is rendszerek, igen. Tehát változni kell ennek, úgyhogy ide írhatjuk azt, hogy ez valamilyen időben változó. Mindjárt föl is rajzolok egy olyan diagramot. Ugye például, ha az UVT az időben úgy változik, hogy egyenletesen növekszik, ami hát persze örökké nem tarthat, de hát mi azt az intervallumot vizsgáljuk, amíg ez a növekedés fennáll, addig tudják, hogy az áram a körben a C-szer dUVT per dt, hiszen a kondenzátor lemezein ugyanaz a feszültség lép fel, tulajdonképpen a kondenzátornak az ágtörvényét vagy karakterisztikáját alkalmazzuk, tehát mivel ennek a meredeksége az konstans, ez egyenlő valamilyen konstans árammal, ami C-szer, hát ennek az egyenesnek a meredeksége. Na hát, ilyen módon nyugodtan ide beírhatjuk azt, hogy itt egy konstans I áram folyik. Hát tudják, hogy ez hogy van, jön az áram, és ez tölti föl egyre jobban, egyre több pozitív töltés lesz itt, és ugyanakkor innen a pozitív töltéseket elzavarja, tehát ilyen módon az áramkörbe konstans áram tud folyni, csak hát tudomásul kell vennünk, hogy azok a töltések szaporodnak a lemezen, tehát ilyen módon a feszültség egyre növekszik. Na most a következőt kérdezem. Ha egy ilyen zárt felületre alkalmazzuk, vagy ilyen zárt felületen próbáljuk összeszámolni az összes áramokat, akkor most már azt mondhatjuk, hogy ez rendben van, itt befelé folyik egy bizonyos áram, tehát integrál JDA zárt felületre, de ez csak ezen a helyen folyik befelé, és mivel kifolyás nincs, tehát itt most valahogy ezt a törvényt nekünk ki kell egészítenünk. Mi történt az árammal? Az árammal az történt, hogy a töltéseket lerakta. Ugye, hogy a folyó, a kavicsot, a hordalékát lerakja, a töltéseket lerakta ezen a kondenzátor lemezen. De ez egyben azt jelenti, hogy a töltésnek a térfogat belsejébe növekedni kell. Tehát ez egyenlő mínusz dq per dt-vel. Kollégák most rögtön tiltakozhatnának, hogy én épp azt mondtam, hogy a töltésnek növekedni kell, és ezek után egy negatív előjelet rakok a jobb oldalra. Igen, de ne felejtsék el, hogy ez a kifejezés maga is negatív ebben az esetben. Tudnilik, a felületi normális az k kifelé mutat, az áram befelé folyik, tehát itten a bal oldalon egy negatív előjel van, és valóban azt kapjuk, hogy a DQ per DT növekszik. Ugye, tehát tulajdonképpen így kell fogalmaznunk, hogy a mínusz I még azért mínusz, mert az áram befele folyik a normális kifelé. Más szóval mi a kifelé folyó áramot tekintjük pozitívnak. Mínusz I egyenlő mínusz DQ per DT, és valóban azt látják, hogy a DQ per DT az egy pozitív szám lesz, vagyis a töltés bent növekszik. Ezt a törvényt, ami az áramot és a töltésnek az időbeli változását így összekapcsolja, ezt a töltés megmaradási egyenletnek, vagy folytonosság egyenletnek nevezzük, vagy töltés megmaradás elvének. Ezt a törvényt, vagy kicsit általánosabban akarjuk fölírni, tehát hogyha nem egy ilyen koncentrált helyen halmozza mondjuk fel a töltést, mint itt, hanem az egész térfogatban egyenletesen. Hát szóval legáltalánosabban a térbeli töltés sűrűség fogalmával lehet fölírni, és akkor tehát írjuk fel ezt ilyen módon, hogy az összeszámoljuk, hogy mennyi töltés folyt ki, hát persze amelyik negatív, az befelé folyt, és ennek egyenlőnek kell lenni mínusz D per DT, és most az összes töltést, a töltés sűrűség, térbeli töltés sűrűség térfogati intervalljaként számítjuk ki. Ezt az egyenletet, amit hát én most így be is keretezek önöknek a fontossága miatt, ez a folytonossági egyenletnek az integrális alakja. Tehát írjuk ide, hogy ez a folytonossági egyenlet. És pedig annak az integrális alakja. Hát ez itt az áramtöltés kapcsolatról, és akkor most még egy utolsó gondolat. Tudnilik a V sebességgel mozgó töltések árama. Ezt szeretnénk még kiegészítésül. Hát ha meggondolják, tulajdonképpen ez is töltés-áram kapcsolat, tehát ilyen módon ideillik. De az alcím akkor az, hogy V sebességgel mozgó töltések árama. Mekkora áramot jelent, ugye az, hogy repül, ezt egyébként úgy hívjuk, hogy konvektív áram, tehát a repülő töltött részecskék által létrehozott áramot úgy hívjuk, hogy konvektív áram. Na hát ennek a kiszámításához a következő gondolat tartozik, ezt nyilván ők szintén jól ismerik fizikából, végigszaladok rajta. Itt van egy töltésadag, amin hát egy henger, a hengernek ez a keresztmetszete A, és ez a töltésadagot úgy képzeljük el, hogy ez halad. Mondjuk akár halad egy vezetőbe, vagy akár vákumba halad, tehát egy bizonyos töltésadag, V sebességgel haladva, DT idő alatt ennyi utat tesz meg, tehát vagy delta T idő alatt, V-szer delta T utat tesz meg. Tehát delta T idő alatt mindaz a töltés, ami ebbe a hengerben benne van, az áthalad egy keresztmetszeten, és ilyen módon egy áramerősséget ad. Na most, ha fölírjuk az áramnak azt a definícióját, hogy I egyenlő delta Q per delta T, tehát időegység alatt áthaladó töltésmennyiség, a töltésmennyiséget akár beírhatjuk ide azt is, hogy ρ. Hát ezt most itt konstansnak tekintjük, ami benne van. Tehát azt úgy kapjuk meg a töltésmennyiséget, hogy a ρ-t megszorozzuk az A-val, és megszorozzuk a kis v-szer delta T-vel. Tehát azt jelenti, hogy ez a térfogat. Ez a térfogata ennek. Ezt el kell osztani delta T-vel. És hát akkor azt kapják, a delta T-vel lehet egyszerűsíteni, hogy ez A-szor rószor V. Hát az A-val végigosztjuk mind a két oldalt, elosztjuk mind a két oldalt, és akkor az áram sűrűséget kapjuk meg. Tehát a J az I per A, az tehát rószor V, és azt látjuk, hogy ez vektorosan is igaz, tehát a J az rószor V. Ugye, tehát az áram a töltések irányába fog mutatni, feltéve ha a ró pozitív, tehát pozitív töltés, mondjuk a pozitív X-tenge irányába áramló pozitív töltés, az a pozitív X-tenge irányába mutató áramsűrűséget jelent. Ha kétféle töltésfajzat is van, akkor egy kicsit általánosabban ezt úgy lehet fölírni, hogy ρο pluszszor V plusz plusz ρο minusszor V minusz. Hát kollégák, ellenőrizzük. Negatív töltés áramlik a negatív X-tenge irányába, mondjuk. Ez mit jelent? Mivel ez a két negatív elével kiejti egymást, ez is a pozitív X-tenge irányába olyan áramot jelent. Tehát ellenkező irányba negatív töltés, az annyi, mint a pozitív töltés áramlan a pozitív X-tenge irányába. No, hát itt most egy bizonyos részt befejeztem, úgyhogy azt kérem, hogy most tartsunk szünetet, és akkor azt is kérem egyben, hogy óra 11-re szíveskedjenek visszajönni. Csendet kérek. Kollégák, a következő programpontunk a térintenzitások. Az elektromágneses tér az egy fizikai erőtér, és az a jellemzője, hogy a benne lévő töltésekre erőhatást gyakorol. Tehát EM tér, fizikai erőtér. Töltött részekre erőhatást fejt ki. És pedig hozzátehetném, kollégák, rögtön, hogy nyugvó és mozgó töltött részecskre egyaránt erőhatást fejt ki. Ezeket az erőhatásokat a Lorentz törvény írja le. F egyenlő Q-szor E plusz V kereszt B. Tehát ebből az alábbiakat lehet, az alábbi következtetéseket vonhatjuk le. Ugye egyrészt látják azt, hogy a villamos térerősség, ennek az lesz a neve, rögtön fölírjuk, a villamos térerősség nyugvó töltésekre is erőhatást fejt ki, a mágneses indukció ellenben csak mozgó töltésekre. Tehát ha az a Q töltés V sebességgel mozog, akkor a mágneses tér erővel hat rá. Ennek a neve tehát Lorentz erő a formulának. És két következtetést vonhatunk le belőle. Az egyik az, hogy az elektromágneses teret két vektor jellemzi. Az E és a B. A vektortér. Tehát ugye a vektortér azt jelenti, hogy úgy tudjuk elképzelni, hogy a tér minden pontjában van rajzolva egy vektor. Ez mondjuk a villamos tér, mint vektortér. Hogyha ebben a teremben villamos tér van, akkor önök bárhova raknak egy pontszerű egy töltést, egy vizsgáló töltést, vagy néha mondjuk próbatöltést, akkor erre a próbatöltésre erő hat. Tehát jó, legalábbis az én számomra egy ilyen terem az, hogyha elektromágneses térre gondolok, vagy elektromos térre, akkor a terem minden pontjából állnak ezek a kis vektorkák. Ez ilyen egy vektortér. Ábrázolni persze borzasztó kellemetlen. Egy ilyet, hogy a tér minden pontjában vektort rajzolni, ez egy nehézkes ábrázolásmód, és keressünk majd könnyebbeket is. És ugyanígy, hogyha egy mozgó töltésünk van, tehát suhan egy töltés, akkor arra az indukció vektor, tehát tulajdonképpen a mágneses tér erőhatást gyakorol. Hát a kollégák számára talán a legismertebb, bár lassan a klasszikus képcsövek és a katoncsugár csövek kimennek a divatból. Ugye a katoncsugár csőnél az van, hogy repül az elektron a katódtól az anód felé, és akkor van egy eltérítő tekercs, az létrehoz egy mágneses indukciót, és ez a mágneses indukció mozgatja, erővel hat, erőhatást fejt ki erre az elektron nyalábra, ugye, ami V sebességgel repülő elektronokat jelent. A másik az, hogy olyan anyagra hat az elektromágneses tér, aminek különleges tulajdonsága az elektromos töltés. Tehát B olyan anyagra hat, amelynek töltése van. Hát erről már beszéltünk korábban is. A töltés tehát tulajdonképpen igaz, hogy a töltésnek kettős jelentősége van, az látszik. Az egyik jelentését már láttuk. Indikátor, vagyis jelző. A töltés jelzi, hogyha valahol még nyugalomban lévő töltés, hogyha valahol villamos térerősség van, tűnik, akkor erőhatást tapasztalunk rá. Tehát ilyen értelemben a töltés indikátor. Másrészt, hát ezt inkább az előtanulmányokból tudják, mert én még azt hiszem, hogy igen, itt az előadásról még ezt a kijelentést nem tettük, hogy a töltés egyben a térnek a forrása is. Na, hát akkor most nézzük, foglalkozzunk, és most már nevezzük meg itten felirásos módon is először a villamos térerősséget. Tehát villamos térerősség, ez az, amit elvel jelölünk. És a definícióját most külön kell választani ennek az erőtörvénynek ezt a részét, F egyenlő Q/E, és akkor látjuk, hogy az E az F per Q. És az, hogy az irányát is egyértelművé tegyük, a következőképpen fogalmazunk, a pozitív egységi töltésre ható erő. Ez a villamos térerősség. A pozitív egységnyi töltésre ható erő. Ez nagyon fontos, ezzel mindenki fog találkozni. Most csak egyetlen példát mondok önöknek, bár nyilván vannak itt olyanok, akik ezt alig kérdeztem, és nem fogják bevenni, de azért csak fölteszem ezt a kérdést. Itt van egy plusz Q, itt van egy mínusz Q. Szerkesszük ki a térerősséget, mondjuk a két ponttöltés összekötő egyenesének a felező pontjába, tehát ebbe a pontba. És akkor a következőt mondjuk. Ide viszek egy próbatöltést, a plusz Q által létrehozott térerősség ilyen irányú. És ugye most azt kérdezném önöktől, hogy gyorsan válaszoljanak rá, hogy a mínusz Q által létrehozott térerősség milyen irányú itt? Azonos vagy ellenkező? Azonos. Hát ebben nagyon gyakran tévedünk, mert az emberek úgy képzelik, hogy mivel ez mínusz Q által feltétlenül neki ellenkező irányú térerősséget kell kifejteni. Na, én most szándékosan elsumákoltam, hogy ne vezessem önöket a helyes válaszra, hogy kell ezt a kérdést pontosan feltenni. Ide rakok egy pozitív próbatöltést. Plusz Q taszítja, mínusz Q vonza. Tehát az egyik az A plusz, a másik az E mínusz, és ebből lehet látni, hogy a két térerősség egyirányú. Tehát az, hogyha önök egy olyan feladatot kapnak, hogy a feladatban valamelyik pontban a térerősséget meg kell határozni, ne felejtsék el, az első pont a térerősség vektorának a kiszerkesztése, és ez pedig úgy megy, hogy oda helyeznek egy pozitív próbatöltést. És vigyázzat, utána már nem kell a töltésnek előjelet adni a formulákba. A töltések előjele az ábrában benne van. Tehát önöknek ezek után az ábrát, ezt a vektorokból álló ábrát helyesen kell összegezni valamilyen matematikai módszerrel, de ne felejtsük el, a töltés előjele most már benne van. Tehát most már csak arról van szó, hogy az abszolút értékek, tehát a vektorok hossza és szöge segítségével ki kell számítanunk az eredőt. Tehát ez a definíció, térszerkesztés, szándékosan használom ezt a szót, ugye, hogy a vektoroknak a megrajzolása, térszerkesztés, pozitív próbatöltés. Ez egy nagyon fontos gyakorlati útmutatás, ami a térerősség definíciójából következik. Na most nézzük meg még a villamos térerősség egységét. A I egyenlő F per Q, tehát a következőképpen jön ki a dimenzió. E-nek a dimenziója egyenlő. Az erő dimenziója, ugye ha MK-s rendszerben akarjuk, legkönnyebb az energián keresztül, volt amper szekundum, az energia, azt hosszal elosztjuk, akkor az már erő, ugye, mert a munka erőszorozva úttal. Tehát ez tulajdonképpen az erőnek az MK-s egysége, és akkor ezt még el kell osztani a töltéssel, ami amper szekundum. Tehát azt látjuk, hogy a térerőség egysége, vagy dimenziója volt per méter. A MK-s rendszerbeli egysége volt per méter. Hát ez egy eléggé természetes dolog, mert a síkondenzátorban tudják a térerőség U per D. Aztán vigyázzat, ebből összead általánosítani, ebből az U per D-ből. Milyenek az általánosítása, hogy tetszőleges térre? E egyenlő, hát csak mínusz gradiens U. A gradiensben is benne van a méterrel való osztás, mert deriválunk a hossz koordináta szerint, tehát ott is volt per méter jön ki. Csak ügyeljenek rá, az U per D, ez kizárólag homogén tér esetén igaz, és általánosan nem. Az U per D általánosítása E egyenlő mínusz gradiens U. Na most térjünk át a mágneses indukcióra. Tehát a következő a mágneses indukció. Amit B-vel jelölünk. Hát itt látjuk, hogy az erőhatás, tehát amit ő kifejt egy V-sebességgel mozgó töltésre, az Q-szor V kereszt B. Elektrofizikai könyveknek ugye az elején a töltőrészecskék mozgását tárgyaló részébe szerepelni szokott, hogy ez az energiáját a részecskének nem változtatja meg, csak a mozgásának az irányát. Éppen azért, mert az erő az mindenkor merőleges. Erőt eszébe egyébként, hogy persze a Lorentz erő törvénynek a legáltalánosabb haszna az, hogy töltött részecskék pályáját meg lehet határozni belőle. Tehát ha önök ismerik a tér minden pontjában a villamos és a mágneses térerősséget, akkor a Lorentz törvényből a részecske pályáját vagy trajektóriáját ki lehet számítani. Na most ezt a törvényt szeretnénk másik formába is felírni, tehát egy kicsit átalakítani. Ezeket a formákat önök ismerik, de hát ezek olyan gyorsan mennek, hogy érdemes vele foglalkozni. Ha most azt nézzük, hogy egy DL, inkább csak így írom föl, a Q-szor V-t fogjuk átalakítani. Egyelőre csak nem, mindjárt vektorosan, Q-szor V. A Q-t azt tehát úgy lehet fölírni, hogy ő egy térfogatban lévő összes töltés, vagyis akkor úgy írhatjuk föl, hogy a térbeli töltéssűrűség szorozva az A-val, ja, tehát megint arra kell gondoljuk, amit az előbb is fölírtunk, hogy itt van ez a térfogat, ennek A a keresztmetszete, és most ezt a méretét jelöljük DL-lel. Tehát ez a mérete DL, úgyhogy a benne szereplő összes töltés, akkor rószor A-szor DL módon írjuk föl, és ezt kell mi megszorozni V-vel. Tehát a benne lévő összes töltés V-sebességgel halad, a benne lévő összes töltés úgy számítottuk ki konstansrót, vagy pici ez, konstansrót feltételezve, hogy a térfogattal megszoroztuk. De most ahogy levezettük, látták, a rószor V az J-vel egyenlő, tehát ez a J, térbeli áramsűrűség, szorozva A-val és szorozva DL-lel. Hát most szívesen írnánk a J-szer A helyébe azt, hogy I. Csak az a bajunk, hogy az I a skaláris mennyiség, a J meg vektor. Tehát ilyenkor úgy szoktunk segíteni, hogy átadjuk a vektor képviseletét a DL-nek. Hiszen ez a DL, ez a vonalelem, ahol az áram folyik, és ennek az irányítását azonosnak vehetjük az áramsűrűségnek az irányával. Tehát akkor így írom fel, hogy J-szer A-szor DL, mint vektor, és a J-szer A helyébe beírhatjuk azt, hogy I. Tehát akkor ebből lesz I-szer DL. És ezek után ennek a törvénynek egy másik alakja, ami most már egy áramot hordozó vezetőre vonatkozik, hogy a DL vonalelem által létrehozott járuléka az erőnek, tehát amennyivel ez a vonalelem az erőhöz hozzájárul, az úgy kapható meg, hogy I-szer DL kereszt B. Ez egy módosított formája az erőtörvénynek, és ezt most mint közbenső eredményt használjuk ahhoz, hogy levezessük egy keretre gyakorolt forgatónyomatékát a mágneses indukciónak. Tehát ez most akkor egy részeredmény volt itt idáig, és most a következő problémát vizsgáljuk. Van egy keretünk, ami ezen tengely körül, tehát a táblára merőleges tengely körül tud forogni. A keretnek a táblára merőleges méretei azok L-lel egyenlők, tehát kis L-lel fogjuk jelölni. Most ez az egész keret egy B indukciójú térben van, azt a speciális erővonalat, ami pont a forgástengely megy át, azt rajzoljuk meg. Tehát ez egy B vonal, aztán ezt is rajzoljuk meg. Hát erre már tulajdonképpen nincs szükség, de a szimmetria kérdésére, hogy utaljak rá, hogy ez egy homogén tér, ezt is megrajzolom, tehát ez a B indukciójú tér. Ebbe a keretbe I áram folyik, és pedig olyan módon, hogy itt folyik felénk, és itt folyik befelé. Na most akkor szerkesszük meg ennek a formulának az alapján, hogy mekkora erő hat ennek a keretnek az L-hosszúság oldalára. Hát itt simán a DF helyett írhatunk F-et és a DL helyett L-t, mert semmi nem változik a táblára merőleges irányba. Látjuk azt, a DL az az áramfolyás irányával azonos, tehát a vektorszorzat szerint ez az egyik vektor, a B a másik vektor, akkor mindkettőre merőleges F-vektor ez lesz. Most az F-vektort fel kell bontanunk, ugye, mert ha a forgatónyomatékot akarjuk kiszámítani, akkor itt csak a merőleges komponens érdekel bennünket. Tehát az F-vektort felbontjuk, és minket elsősorban ez a komponense érdekel, amit Fn-nek fogok nevezni. Tehát az N az normális irány, azt jelenti, hogy a keret síkjára merőleges. Ezt a vektort, tehát ez derékszög, talán nem látszik eléggé, ezzel a fi szöggel fogjuk kifejezni most szokatlan módon úgy, hogy tehát nem vetítjük le, hanem színusz fi segítségével, mert ez így alkalmasabb lesz nekünk. Felfedezhetjük, hogy ugyanezt a szöget, ezt a fi szöget itt is megtaláljuk, ez is fi. Tudnék merőleges szárú szögek, ugye a fi-nek ez a szára merőleges ennek erre a szárára, és a fi-nek ez a szára, az viszont merőleges erre a normálisra, hiszen ugye ez derékszög, vagyis a normális irányra az egyenes, ez merőleges. Szóval ezek merőleges szárú szögek, és azért az a fi ott megegyezik. Na most nézzük meg akkor a forgatónyomatéknak a nagyságát egyelőre. Hát itt nem tudjuk a nagy M jelölést használni, mert az fel van tartva a mágnesezettség jelölésére, úgyhogy a forgatónyomatékot nagy T-vel jelöljük. Hát ennek a méretei, a sugarak azok A-val egyenlők, tehát a teker szélének a forgástengelytől mért távolsága, tehát ezek. Úgyhogy a T-t akkor úgy kapjuk meg, hogy két A-val meg kell szoroznunk ezt az F normálist. Az F normális az F-szer színusz fi, ahol maga az F az I-szer L-szer B-szer figyeljék meg, hogy itt nincs közben hátszög színusza, tehát a színusz nem a vektorsorzatból jön ki. Tudnék, itt nincs rá szükség, mert a B és a DL egymásra merőlegesek. Tehát ott a közben hátszög színusza az egyet ad. A színusz úgy jön be, hogy itt a merőleges komponens számítjuk ki. I-szer, L-szer, B-szer, színusz fi. Nos, ezt egy kicsit átalakítjuk a következő módon. Látjuk azt, hogy az áram az tulajdonképpen a keretnek a területével van megszorozva, mert a két ászor a táblára merőleges méret, tehát ez egy ilyen téglalap keresztmetszetű keret, úgy kell elképzelnünk. A két ászor el az a keretnek a területével egyenlő, és akkor bevezetjük a keret mágneses dipol nyomatékát, amit úgy hívunk, hogy M, és ezt úgy definiáljuk, hogy a mű nullal megszorozzuk az áramerősséget és a keretnek a területét. Ez tehát egy mágneses dipol nyomaték, vagy dipol momentum. Ugyanezt vektorosan is megcsinálhatjuk, akkor, ha megállapodunk abba, hogy a keretnek a felületi normálisa az a körbe folyó áramhoz jobb csavar szabály szerint van hozzárendelve, tehát itt van a keretnek a normálisa. Ez a B betű az most egy kicsit salfa helyre került, mert minthogyha oda tartozna. Ezek után most már vektorosan is fölírhatjuk azt, hogy a keretre ható nyomaték az a 1 per mű nullszor M kereszt B-vel egyenlő. Ugye azért M kereszt B, mert látjuk, hogy a B és a mágneses dipol nyomaték az fi-szöget zár be egymással. Tehát ilyen módon ezt a M-szer, B-szer színusz fit, azt M kereszt B módon lehet fölírni. Hát ez egy nagyon érdekes eredmény. Ez tehát azt jelenti, hogy a keret az egy M nyomatékú dipólussal helyettesíthető, a kisméretű keret. Ugye mert gondolhatjuk, hogyha ez az A az nagy, akkor itt a konstans indukció tér feltételezése az nem érvényes többé. Hát most kollégák, nagyon szépen lehet ebből a következőt látni, hogy mindaddig, ugye, amíg a keretnek a mágneses nyomatéka, más szóval a keretnek a normálisa, az nem esik egybe a B-vel, addig nyomaték hat a keretre. Tudjuk azt, hogy a vektorszorzat akkor válik zérussá, hogyha az M és a B egyirányúak. Ugye, mert akkor közben látszok színusz a zérus. Tehát addig hat nyomaték, és addig forgatja be az indukció ezt a keretet, amíg be nem áll a normálisa a B-nek az irányába. Érdekes az az eset, amikor pont ellenkező irányba, tehát az N az lefelé mutat, ami ugyancsak egyensúlyi helyzet, de labilis egyensúlyi helyzet, tehát pici elmozdulás hatására 180 fokot fordul a keret, és megint csak beáll a B indukciónak az irányába. Hát kollégák, ez a dolog, ez több szempontból fontos, és azért is foglalkoztam vele, mert tudom, hogy önök ezt fizikába tanulták. A következő megjegyzéseket fűzhetjük ehhez. Az első dolog az, hogy szeretnénk ennek a mérésnek a párját megtalálni. Hogyan lehet indukciót mérni? Hogy lehet a B indukciót megmérni? És a következő utasítást adjuk hozzá. Rakjunk be egy árammal átjárt kisméretű keretet, tehát azért kellene egy kicsinek lenni, hogy lokálisan, tehát picibe föl tudjuk térképezni az indukciót. Hát akkor ugye az árammal átjárt keret, ez be fog fordulni az irányba, a B indukciói tér irányába, és ezzel tulajdonképpen a vektornak az iránya már meg is van, csak a nagysága nincs meg. Akkor azt kell csinálni, hogy 90 fokkal kitéríteni, és lemérni, hogy mekkora nyomaték hat rá. Ugye az indulás pillanatában mekkora nyomaték hat rá, és ebből a nyomatékból aztán az indukciót vissza lehet, ki lehet számolni. Tehát az egyik következtetés, amit ebből a formulában levonunk azt, hogy a B tér mérése. Tehát a B tért kisméretű árammal átjárt tekercsel lehet helyettesíteni, aztán a B. Hát önmagában az, hogy az árammal átjárt keret, nem, azt már inkább később mondom, mert most inkább arról beszéljünk, hogy nyomaték, forgató nyomaték hat egy árammal átjárt keretre, B-indukciói térbe, minden villamos motor működésének ez az alapja. Tehát B, azt inkább egy kicsit fogalmazunk szerényebben, a villamos motorok nagy részének, hiszen tudják, hogy vannak más elve működő villamos motorok is, a villamos motorok nagy részének a működése ezen az elven alapszik. És hát a félve írom, és talán nem is írom ide külön pontként, hogy a mi időnkben még a forgótekerses műszerek, amik tudják, egy permanens mágnesnak a mágneses terébe helyezkedett el, finoman csapágyazott kis ilyen árammal átjárt többmenetes tekercs, és hát akkor az kitért a rajta átfolyó áram hatására. Hát ezek a mai világban ugye teljesen eltűnnek, de el tudom képzelni, hogy még egy-egy kevésbé jól elresztett tanintézetnek a szertárában azért forgótekercses műszereket még lehet találni. Tehát ez a mérési elve, ez ugyancsak ezen a műszernek a működési elve, ugyancsak ezen a forgatónyomatikon alapul. Na most egy kicsit erre visszatérve, tehát arra, hogy egy árammal átjárt keret az M nyomatékú, mágneses nyomatékkal helyettesíthető, ennek nagy szerepe van például a mágnesség elméletébe. Ugye már gondolják el, az elektronok azok szépen köröznek az atomok körül, és minden ilyen körbe-körbe rohangáló elektront egy mágneses dipólussal helyettesíthetünk. Tehát ilyen módon lehet leírni a mágnessének az elmélet. Ez a mágnesség elméletében ez a dolog, ez nagy szerepet játszik. No, ezek után, tehát mit csináltunk mostanáig, bevezettük a két intenzitás vektort, ezek az erőhatással kapcsolatosak, ez a két vektor, a villamos térerősség és a mágneses indukció. Most ezeknek az intenzitás vektoroknak bizonyos típusú integráljaival fogunk foglalkozni. Jaj, kollégák, itt lenne, de nem tudom persze, hogy nem ismerik ezt a viccet, hogy a részek, mert az üdítésnek a pillanatai az már ilyenkor nagyon-nagyon aktuálisak kettő felé. Részek fekszik az árokba, és jön a rendőr, és azt mondja neki, hasis? Nem. Marihuana? Nem. LSD? El a rossz se begye meg. Az intenzitás vektorok integrálja. Hát kollégák, érdekes módon a villamos térerősnek a vonal integrálja az egy érdekes mennyiséget, a mágneses indukciónak pedig a felületi integrálja, amint tudják, az fluxust jelent. Hát kezdjük az elsővel. A feszültség a következő integrálja a villamos térerősnek, két pont közötti feszültség, így írom föl, hogy UAB egyenlő. A-tól B-ig integráljuk a villamos térerősséget valamilyen vonal mentén. Ennek a neve, írjuk is ide, az A és B pont közötti feszültség. Mi a jelentősége a feszültségnek? Hát egy pillanat alatt be lehet látni, tehát mondjuk mi a fizikai tartalma. Ha Q-val megszorozzuk mind a két oldalt, tehát ha az UAB-t megszorozzuk egy pontszerű töltéssel, egy ponttöltéssel, annak a töltés nagyságával, és a jobb oldalon is szorzunk, A-tól B-ig Q-szor E dl, akkor hát itt rögtön látják, hogy erre a ponttöltésre való erőhatás jelenik meg az integrál alatt. Tehát ezt úgy is írhatjuk, hogy A-tól B-ig FDL. Ezt pedig tudjuk, hogy az erőnek egy bizonyos vonalon végzett, vonalra kiszámított vonal integrálja, az az erőnek a munkáját adja, amit ez a vonal mentén végzett. Na most itt rögtön megint egy nagyon fontos dolgot figyelhetnek meg, hogy miért van itt skalárszorzat. Tehát a villamostérnek és a vonalelemnek a skalárszorzata. Azért, mert önök tanulták, hogy a munka kiszámításánál az erőnek csak az útirányú elmozdulása számít. Tehát tulajdonképpen egyik vektor abszolút értéke, másik vektor abszolút értéke, szorozva a közvetlenül koszinuszával. Itt van a görbe, itt van a DL hosszúságú szakasz, de ha az erő ebbe a pontba ilyen irányú, akkor az erőnek csak az útirányú komponense számít, tehát az F abszolút értéke, DL abszolút értéke szorozva koszinusz alfával. Tehát ezért van skalárszorzat a feszültségnek a definíciójában is, mert ha energetikai tartalmat akarunk adni az egész dolognak, akkor ennek így van értelme. Tehát azt látjuk, hogy a UAB-szer Q az megadja azt a munkát, amit a tér végzett, miközben ezt a ponttöltést az A pontból a B pontba mozgatta. És pedig a tér által végzett munka. Nagyon egyszerű és elegáns dolgokat, ez megint inkább az elektronfizikába tartozik, hogy a kollégák arra kíváncsiak, hogy egy nyugalomból induló elektron befut egy bizonyos feszültséget, és mekkora lesz a végsebessége. Hát ez pillanatok alatt gyönyörűen kijön, az összenergiája, az egyik helyen csak helyzeti energiája van, ugye, és nulla a sebessége, a másik helyen mozgási energiája van, és hát mondjuk, ha az a nulla potenciálú pont, akkor ott elfogyott a helyzeti energiája, ebből pillanatok alatt ki lehet számítani, hogy mekkora sebessége gyorsult az elektron, de ez a jelentőség, hát persze áramkörben még ugyancsak, hát minden feszültségforrás végül is azt csinálja, hogy helyzeti energiát ad a töltéseknek. Na hát erről ennyit egyelőre, és most azt tudjuk, hogy sajnos általában függ az úttól, általában függ, mi, a feszültség is, meg hát a végzett munka is ilyen módon, általában függ az úttól, az A és B függ az AB közötti út. Tól. Úgy értem ezt, hogy az útnak az alakjától függ. Tehát ugye az A és B pontot nagyon sokféle görbével össze lehet kötni. Különleges, fontos az az eset, amikor a villamos térerőségnek az átgörbére vett vonal integrálja zérus. Hát ezt most olyan csak beszorozzuk Q-val, ezt csak a szemléletet is kedvéért mondom, akkor azt kapjuk, hogy a zárt görbén a munkavégzés zérus, tehát miközben egy töltést körbe mozgatunk, és hát el szoktam mondani önöknek, ez a gravitációs erőtér is ilyen egyébként, hogy a zárt úton való munkavégzés zérus, hát most nem annyira szivacsnak, mint téglának fogják föl, mert a munkavégzés az jobban kapcsolódik egy súlyosabb tárgyhoz, fölemelem, munkát végeztem. Vízszintesen elviszem idáig, hát itt fizikai értelemben nem történik munkavégzés, csak fiziológiai értelemben azért tartani kell, és itt a tér végez munkát, ugyanakkorra csak ellenkezőre, mint amit én végeztem, és végül itt megint munkavégzés nélkül visszaviszem a kiinduló pontba. Tehát azt látják, hogy a gravitációs erőtérben is a zárt úton végzett munka az zérus. Ezen alapon, ugye energetikai változás, energiabeli változás nem történik, az ilyen erőteret konzervatív, megőrző, konzervatív erőtérnek nevezzük. Nem tudok szabadulni tőle. Konzervatív. Tehát konzervatív erőtérnek nevezzük, mert ilyen megvalósítási járnak, tesz eleget. Hát kollégák, a villamos előtér az bizonyos esetekben ilyen, amikor még nincs időbeli változás, tehát hogyha minden időben konstans elektrostatikában, akkor fennáll ez a tulajdonság. Tehát az elektrostatikus erőtér konzervatív, és most nézzük meg, hogy ennek milyen messze menő következtetései vannak. Először is, ha konzervatív az erőtér, akkor Tehát következmények. Akkor két pont közötti vonalintegrál független az úttól. Tehát ha A és B között haladunk az L1 görbe mentén, vagy haladunk az L2 görbe mentén, ugyanazt az eredményt kapjuk. Miért? Mert zárt görbére vett vonalintegrál. Tehát ha haladunk az A, B, A. A-tól elmegyünk B-ig. Ja, azért ez még mindig nem egészen jó leírás, mert A-tól B-ig. Igen, azt hiszem, hogy okosabb, hogyha mindjárt fölbontom az integrált két szakaszra, mert akkor tudom az utakat is jellemezni. Tehát ha A-tól B-ig az L egy úton haladunk, EDL plusz B-től A-ig az L2 úton haladunk, EDL, ugye ez egy zárt görbe, és ilyen módon ez az egész, ez nullával egyenlő. Most a második integrálban felcseréljük a határokat, tehát akkor azt kapjuk, hogy A-tól B-ig az L1 mellett EDL, ezt nem bántottuk. Ha a határokat felcseréljük, akkor az negatív előjel lesz az egész előtt, és A-tól B-ig L2 EDL egyenlő nulla. Hát ezt átviszik a jobb oldalra, akkor rögtön látják, hogy ugyanazt az eredményt kapjuk, akár az L1 úton, akár az L2 úton haladunk A-tól B-ig. Kollégák, még egy példát, gyakorlati példát mondjak. A pontszerű töltés erőterébe, ahol is hát tudjuk, hogy az erővonalak ilyenek, Q. Ha most örök azt kapják, hogy ki kell számítani a feszültséget egy itt lévő pont és egy itt lévő pont között, akkor azt a következőképpen lehet csinálni, hogy nem muszáj nekünk ezen az úton integrálni, így, mert ennek ugye az a hátránya, hogy a vonalelemei az útnak, azok nem egyeznek meg a térerősség irányával, mert a térerősség minden pontjában más és más irányunk, ráadásul a szög változik is, hanem akkor azt csináljuk, hogy az A-tól B-ig egy olyan utat választunk, amely egy darabig sugárirányú, aztán amikor elértük ezt a sugarat, akkor rátérünk erre. Tehát itt van két út, az egyik út, tehát ez a direkt út lenne, egyenessel összekötve az A és B. Helyette sokkal jobb, hogyha sugármentén haladunk, és amikor elértük ennek a sugárnak a megfelelő távolságot, akkor körív mentén. Tudnék, ezen a szakaszon már munkavégzés nincs, mivel a térerősség mindent merőleges rá. Tehát gyakran ki tudjuk használni ezt a bizonyos úttól való függetlenséget. Tehát ez az egyik következmény. Most bevezetjük a potenciál fogalmát, tehát vegyünk fel egy O alappontot. Egy tetszőleges P pontnak az alappontig való a P pont és az alappont közötti feszültséget a P pont potenciálnak nevezzük. Tehát ez, látják, először a bevezetett feszültség fogalmat használom, csak most az a különbség, hogy hát az A helyett P-t használok általános pontnak a jellemzésére, és a B helyett pedig az alappontot. Tehát a P és az alappont közti feszültség, mivel az alappont rögzített, ezt felvettük, azért ez tulajdonképpen kizárólag a P pont koordinátáitól függ. Bocsánat, kisfivel fogjuk jelölni a potenciált. De hát ezt a P pont potenciájának nevezzük. Kizárólag a P pont koordinátáitól függ. Persze függ ez az alappontnak a helyzetétől is, de hát azt ugye a háttérinformációként mi tudjuk, hogy jó, ez a képlethez az is hozzátartozik, hogy az alappont az valahol benne van. És ezt eddig szerint úgy kell kiszámítani, hogy a P ponttól az alappontig integráljuk a villamos térerősséget. Tehát ha az ember egy potenciál formulát nyer, abból közvetlenül le lehet olvasni az alappontnak a helyzetét, tudnilik. Az alappont potenciálja zérus, mert ha P-t az O-val megegyezőnek választjuk, az az alappont potenciálja, akkor itt az integrál alsó és fölső határa megegyezik, tehát akkor nullát kapunk. Az alappont potenciálja zírus. De most egyrészt azt szeretném megmutatni, hogy egy másik alappont az egy konstans hozzáadását jelenti, tehát legyen óvesző egy másik alappont, akkor az új alappontra vonatkozó potenciált a következőképpen számíthatjuk ki, hogy P-től óveszőig EDL. Hát akarják ábrába is lehet ezt követni. Itt van a P pont, itt van az O pont, és mondjuk itt van az O vesző pont. P-től O veszőig EDL egyenlő P-től O-ig EDL plusz O-tól O veszőig EDL. Ez pedig egy konstans érték, ugye, mert rögzítve van mind az O vesző pontnak a helyzete, tehát ez egy konstans. Új alappont választás egy konstans hozzáadását jelenti, tehát ebből ez a... Majd látni fogják, hogy a konkrét formulákban ez valóban így van. Tehát új alappont konstans hozzáadása a potenciálhoz. Na, és akkor még egy-két ilyen tétel, a feszültségpotenciál különbség, igen, ez is egy nagyon fontos állítás. No, hol van? Kollégák, itt van az A pont. Itt van a B pont, itt van az alappont. Na most akkor a következőt kell mondanunk, hogy az UAB egyenlő integrál A-tól B-ig EDL. Hát ezzel kezdtük, ez két általános pont között, a térerősség vonal, az a két pont közötti feszültséget jelenti. És pedig, hát mondjuk ezt ilyen úton végeztük, A-tól B-ig EDL, és ugye akkor az A pontnak a potenciálja az ezen az úton, valamilyen úton, a B pont potenciálja pedig ezen az úton történik, és pedig viszont a teljes körbe körüljárva, ugye mindenütt ilyen irányba, tehát azt mondhatjuk, hogy A, B, O, A, ez egy zárt görbevetett integrál, ez zírussal egyenlő, a zárt görbevetett vonal integrál, és hát ezek után ugye az ember azt mondja, hogy most ezt az integrált fölbontjuk, tehát az van, hogy egyenlő A-tól, aztán föl kell írni külön az átgörbére vett integrált. Tehát írjuk ezt föl így, hogy A-tól B-ig plusz, nem írom ki az integrandust, B-től O-ig plusz O-tól A-ig egyenlő nulla. Hát kollégák, ebből azt következik, hogy az A-tól B-ig az egyenlő mínusz O-tól A-ig, de cseréljük meg az integrálás határait, tehát akkor az lesz, hogy A-tól O-ig, és ezt is átvittük a másik oldalra, mínusz előjellel, mínusz B-től O-ig. Vagyis hát azt látjuk, hogy az A-tól B-re vesz vonal integrál, az A-tól O-ig, ez az A pont potenciálja, és B-től az alappontig, az pedig éppen a B pont potenciálja. Vagyis hát ebből ez a fontos állítás jön ki, hogy a feszültség, két pont közötti feszültség az a két pont potenciájának a különbsége. Hát végül egy, hát most már tényleg matematikai jellegű dolog, ami ebből következik. Abból, hogy a potenciál, éppen most öröltem le, tehát hogy egy P pont potenciáját úgy lehet megkapni, hogy P-től az alappontig integráljuk az EDL-t, ebből az következik, hogy a potenciál növekménye a P pontba, a delta phi, az egyenlő mínusz észszer dl, ez azért van, mert a p az az alsó határában az integrálnak, ugye ezt itt tanulták matematikában, a integrál felső határ szerinti deriváltja az integrandussal egyenlő. Tehát ezt kaptuk ebből, hogy a potenciál növekményét úgy kapjuk meg, hogy a villamos térerősségnek az a bizonyos útszakaszon, amire a növekvényt számítjuk, a skalár sorozatát képezzük a kettőnek. Ugyanakkor a kollégák tanulták matematikában, hogy egy skalár függvénynek a növekménye két közeli pont között az úgy kapható meg, hogy ennek a skalár függvénynek a gradiensét megszorozzuk azzal a vektorral, ami a két pont között rajzolható. Bocsánat, gradiens fi. Ami a két pont között rajzolható. Kollégák, látják, hogy a gradiens az vektort jelent, tehát itt tulajdonképpen két vektor skalár sorozata van, és ezért lehet ez a mennyiség skalár. Ha most a kettőt összehasonlítják egymással, akkor azt látják, hogy a villamos térerősség az a potenciál negatív gradiense. Tehát tulajdonképpen azt kell mondanunk, hogy ez a két állítás, amit itt bekeretezek, tehát ez az egyik, ez talán a fontosabb, és ez a másik, ezek egymásból következnek. Tehát ebből következik ez, de ebből következik ez a felső állítás. Hát, hogy a gradiens hogy kell kiszámítani, arról majd beszélünk a következő alkalommal is. Köszönöm szépen!